Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A szorvány magyarság megmaradása össznemzeti érdek, és a szorvány össznemzeti érték, jelentette ki a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Aradon az RMDS központi Magyar Szorványnapi rendezvényén. Nacsa Lőrinc rámutatott, a magyar kormány az elmúlt 15 évben mindent megtett annak érdekében, hogy a magyar szorvány közösségek számára is elérhető legyen mindaz, ami a megmaradásukhoz, anyanyelvük és kultúrájuk ápolásához elengedhetetlen, a magyar nyelvű oktatás, a közösségek nemzeti öntudatának erősítése és a magyar egyházak támogatása terén. Tegyünk meg mindent, tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy április után is közösen folytathassuk ezt a munkát azért, hogy utánunk 100, sőt 1000 évvel is legyen itt Aradon, Kolozsváron, Temesváron és mindenütt Erdélyben, aki magyarul beszél és magyarul érez. Biztosíthatom önöket arról, hogy ebben továbbra is partnerként számíthatnak Magyarország nemzeti kormányára, fogalmazott a nemzetpolitikai államtitkár. 20 katolikus iskola teljes modernizációját támogatta a magyar kormány Libanonban a legkorszerűbb oktatási eszközök beszerzésével, s több mint 100 tanár továbbképzésével, jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Beirutban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungary Helps projekt átadó ünnepségén közölte, hogy Magyarország büszke 1000 éves keresztény államiságára, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztények iránt világszerte. Méltatta a libanoni katolikus közösséget, amelynek a szavai szerint rendkívül fontos szerepe van a helyi társadalomban, hiszen iskoláik, kórházaik és szociális intézményeik mindenki előtt nyitva állnak, vallási hovatartozástól függetlenül. A határőrizet szolgálja az európai emberek biztonságát, enélkül nem lehet szó közbiztonságról, nemzetbiztonságról, gazdasági fejlődésről, hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György azt mondta, az Európai Parlament által tavaly megszavazott migrációs paktum szerint Magyarországnak egy 30 ezer illegális bevándorlót befogadó tábort kellett volna építenie. Ezt nem tettük és továbbra sem tesszük meg, fogalmazott. Hozzátette, az uniós tagállamokat a migrációs paktumhoz kapcsolódó eljárás rendnek megfelelően kategóriákba sorolták. Magyarország a harmadik kategóriába tartozik, azok közé, ahol nincs migrációs nyomás, és a veszélye sincs meg. Kiemelte, a kvóták szerint Brüsszel megállapítaná, hogy Magyarországra hány migránst kellene áthelyezni, kötelező lenne az ellátásuk, a menekült kérelmük elbírálása. A magyar családpolitika példaként szolgál a nemzetközi térben. Az Egyesült Államok például a babakötvény mintájára vezeti be a Trump számlát az újszülötteknek jövőre, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Kont Zsófia, a Kopp Mária Intézet a családokért és a népesedésért által alapított Családi Értékek Nemzetközi Hálózatának 7. konferenciáján elmondott köszöntője után azt mondta, a múlt heti magyar-amerikai csúcstalálkozón az Egyesült Államok is kiállt a magyar családpolitika mellett, és az ott született eredmények is a magyar családokat segítik. Magyarország megerősítést kapott, hogy a családokat, a hagyományos családi értékeket kell támogatni, a migrációt és a gender propagandát előtérbe helyező liberális értékekkel szemben, fogalmazott az államtitkár. Sport. A férfiaknál a kalapácsvető halász Bencét, A nőknél a síkfutó Takács Boglárkát választotta az év legjobb atlétájának a Magyar Szövetség. A Magyar Atlétikai Szövetség honlapja emlékeztet, hogy a múlt hétig a budapesti honvéd, azóta pedig az MTK színeiben szereplő Takács idén 6 alkalommal javított országos csúcsot sprint számokban. 50, 60, 100 és 200 méteren, valamint a 4x100-os váltó tagjaként. Halász Bence többször megjavította idén egyéni rekordját, amely jelenleg 226 cm-rel jobb, mint amennyivel nekivágott az esztendőnek, ráadásul megszerezte pályafutása harmadik világbajnoki bronzérmét. Végül az időjárásról. Északon borult, párás, foltokban ködös idő várható, míg délen kevesebb lesz a felhő, de ködfoltok itt is előfordulhatnak. A szitáláson kívül helyenként kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet nagyrészt 3 és 8 fok között alakul, de a szeles, délnyugati tájakon 9 és 11 fok is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Jézus az üdvözítő. Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Emésztő tűz. Engem pedig ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted szívem, hisz a kezedben van. Az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltékeny Isten. Az Úr többször így mutatkozott meg Izraelnek, hogy figyelmeztesse a bálványimádás veszélyére. Isten nem fogad el versenytársakat. Azok számára, akiket szeret, és be akar bocsátani bensőséges életközösségébe, emésztő tűz ő. Lerombol bennük mindent, ami megoszthatja szívüket. Emésztő tűz, a szeretet tüze. Amikor tüze elárasztja a lelket, átkutatja minden irányban, kifürkész bennem minden rejteket, felszínre hoz mindent, ami ellentétes a szeretettel. Fénye rávilágít az ember minden nyomorúságára, megmutatja egész csúfságát, hogy az ember így felmérhesse azt a végtelen távolságot, ami közte és Isten között húzódik. Megalázkodjék, méltatlannak ítélje magát az isteni kegyre, szenvedjen emiatt, és szenvedésével érdemelje ki megszabadulását. Amíg a teremtmény még nem tisztult meg teljesen, mondja keresztes Szent János, a láng ránézve nem világos, hanem sötét, s amennyiben mégis ad némi fényt, az csak arra szolgál, hogy meglássa saját nyomorúságát és hibáit. Nem is édes ránézve, hanem kínos, mert ha néha szeretetre melegíti is őt, ez fájdalommal és szorongással jár. Nem élvezetes a lélek számára, hanem száraz, mert ha néha jóságából kifolyólag juttat is neki némi lelki édességet, hogy tartsa benne a lelket és erőt adjon neki, a lélek ennek mindig drágán adja meg az árát, mert utána annál nagyobb szenvedés vár rá. Nem is felüdítő, nem is megnyugtató, hanem emésztő és szemrehányó, úgyhogy teljesen oda van és vergődik bűntudatának súlya alatt. Nem megdicsőítő, hanem ellenkezőleg megnyomorítja és elkeseríti, amennyiben ez a szellemi fény megismerteti őt önmagával. Egyfajta tisztító tűz ez, amelyben a lélek haldoklik, és attól fél, hogy Isten örökre elvetette. Akkor felsóhajt. Engem pedig ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted szívem, hisz a kezedben van. Egyedül te vizsgálod lényem mélységeit, méred fel nyomoromat, és egyedül te tudsz megtisztítani. Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Ez a megtisztító tevékenység sem mélységében, sem tartamában nem egyenlő mindenki számára. Isten szeretete mértékében adja meg, annak az egyesülésnek távlatában, amelyre minden teremtményt el akar vezetni. Egyébként senkinél sincsenek a tisztulásnak megszakítatlan periódusai, se a lelki öröm állandó szakaszai. Isten végtelen bölcsességében úgy váltogatja az édeset és a keserűt, az örömet és a vigasztalanságot, hogy senki se bátortalanodjék el a kemény megpróbáltatás miatt, vagy váljék kevéjé az isteni ajándékok édessége miatt. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Ennek a keresztény szívében fellobbantott tűznek nem az a rendeltetése, hogy az emberi hibák és nyomorúságok törmeléke beborítsa, hanem hogy szabadon szétterjedjen, felemelkedjék Istenhez, magával ragadva a tiszta és ragyogó szereteterő által teremtett embert. Mindez csak akkor jöhet létre, ha Isten sajátosan irgalmas kegyelmével bevezeti övéit a megtisztító szenvedések világába. Lám, megtisztítottalak, mint az ezüstöt, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában. A lelket tisztító tűz nem ellenséges, hanem az isteni szeretet tüze. Emésztő és tisztító tűz, ugyanakkor szeretettel telt és megvilágosító. Keresztes Szent János magát a szent lelket látja ebben a tűzben, aki kiárasztja szeretetét az emberben, és így magának a szeretetnek erejével tisztítja. Ez a láng nem egyéb, mint maga a szent lélek. Erősen perzseli a lelket, megsemmisít, és fölemészti benne a tökéletlenségeket, vagyis a rosszra való készségeket. A Szentléleknek ez a működése készíti elő a lelket az Istennel szeretetben való egyesülésre és az ő hozzá való hasonulásra. Ha ez a tevékenység tisztító erejű és fájdalmas, annak nem a Szentlélek és nem a szeretet természete az oka, amely önmagában mindig boldogító, hanem a teremtmény akkori tökéletlen állapota. A tisztító szenvedések olyasfélék, mint a szülési fájdalmak. Új élet érkezését hirdetik. Vajon nem maga Jézus mondta, hogy újjá kell születni, és ez az újjászületés a Szentlélek által történik? Aki nem vízből és Szentlélekből születik, az nem megy be Isten országába. A keresztségi újjászületés csak kezdet. Teljessé az élet megpróbáltatásai teszik, még ugyanis az ember ezen a földön él, mindig szüksége van arra, hogy meghalljon saját magának, vagyis hogy a Szentlélek tisztítsa és új életre szülje. Amikor a tisztító szenvedések erősek lesznek, egy cérna szál sincs, amibe az ember belekapaszkodhatna. És bár azt hiszi, Isten is elhagyta, a valóságban nem így van. Arról van csak szó, hogy a Szentlélek működik benne sajátos erővel, ő irányítja tisztulása művét. Új szív. Uram, akik hűek voltak, szeretetben nálad maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottaid osztály része. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Az Izraelnek adott nagy ígéret azokban a teremtményekben teljesedik be egészen, akik teljesen a Szentlélek tisztító tevékenységére hagyatkozva, a kegyelem tiszta vizétől és a szeretet eleven lángjától megtisztult szívet kapnak. Ennek az új szívnek egyik félreismerhetetlen jellemzője az a mély alázat, ami megszabadítja az embert a gőg és a hiú dicsőségvágy minden maradványától. A Szentlélek által megtisztított ember nem csak hogy többé nem tetszeleg önmagában, és Isten szolgálatában tanúsított nagy lelkűségében, hanem szíve mélyéből és igazán rosszabbnak tartja magát az összes többi léleknél, mert a szeretet kezdi vele megértetni, hogy mit érdemel Isten. Minden érvelésnél jobban megérteti vele a szeretetet, mennyire méltó Isten a szeretetre, mennyire megilleti őt az abszolút odaadás. Akit egyszer ez a szeretet megragadott, az elveszíti minden önhitségét, és bár sokat tesz az Úrért, mégis haszontalan szolgának tartja magát, senkinek Isten előtt. Kicsibe veszi a nagy munkát, amelyet kedveséért végezhet. keveselli a sok dolgot. Rövid neki a hosszú munkaidő, mindez pedig annak a szeretetnek a hatása, amely benne ég. Ez a magatartás jellemzi testvérével való kapcsolataiban is, mivel egyáltalán nem tartja magát többre másoknál, és eszébe sem jut, hogy mások fölött ítéletet mondjon. Miközben az isteni szeretet felgyújtja az embert, meg is világosítja, és egészen elmeríti Isten szemlélésében. Istennel szemben ekkor nagyon élesen előtűnik az ember semmi volta. Isten szeretet, mondja a Szentírás, és Isten világosság. Istenben azonos a szeretet és a világosság. Szeretete világosság, és világosság a szeretet. Az Isten szeretetben és a kontemplációban való haladásnak félreismerhetetlen jele az a világosság, amely szétszórja a kevésség félrevezető sötétségét, mélyen meggyőzi az embert semmiségéről, képessé teszi arra, hogy alázatban, vagyis igazságban éljen. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem az igazsághoz igazodunk. Az Istennel való közösség megköveteli, hogy az ember világosságban éljen, ahogy ő is világosságban él. Ne félj, mert megváltalak, neveden szólítalak, az enyém vagy. A saját nyomorúságát és méltatlanságát tudatosító és Isten szentségétől szinte megnémult ember felfedezi, hogy Isten hívja, nevén szólítja, be akarja vezetni a vele megélt bensőséges közösség világába. A lélek nem lévén még a szeretetben tökéletes, mert hiszen még nem érte el az egyesülést, éhezi és szomjazza azt, aminek hiányát érzi, tudnilik az egyesülést. Az az erő pedig, amelyet a szeretet öntött akaratába, s amely szenvedélyre lobbantotta, ez teszi bátorrá és vakmerővé akarata lángolásában, holott értelmét nézve, mivel még sötétben van, érdemtelennek és nyomorultnak érzi magát. A Szentlélek által újjáalakuló szív alázatos, és ugyanakkor merész. Mit ne mernék bizalommal kérni attól, kiált fel Szent Bernát, akinek nemes képét viseljük, és akihez hasonlók vagyunk. Isten szeretete megelőzte az embert. A teremtés és a kegyelem által magához tette hasonlóvá. Ez az isteni hasonlatosság fejezi ki Isten vágyát, hogy egyesítse az embert magával. Ugyanakkor ez a hasonlatosság az egyesülés alapja is. Amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog Frigyre lépni veled fölépítőd. Isten azért teremtette az embert a maga hasonlatosságára, hogy egyesüljön vele a szeretetben. Isten fia azért áldozta fel magát, és azért imádkozott, hogy jegyesében, az egyházban, minden emberben megvalósuljon ez az egyesülés. Amint te, atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk. Egyesüljön valamennyi hívő egymással ugyanazon szeretetben, amely őket Istennel egyesíti. Személyes szeretet kapcsolatban legyenek mindnyájan, közösségben az Atyával és a Fiúval és Jézus Krisztussal. Fékezhetetlen szeretet. Szerelmed, Uram, erős, mint a halál. Krisztus szeretete ösztönöz minket, kiált Szent Pál, aki legyőzetve megtapasztalta, milyen nehéz az ösztöke ellen rugdalózni. Amikor az isteni szeretet birtokába veszi az embert, egyre erősebben sürgető dinamizmust támaszt benne, folytonosan arra ösztönzi, hogy mindig új eszközökkel keresse Isten tetszését, bizonyítsa neki hűségét és dolgozzék dicsőségéért. Így történik ez a tevékeny és a szemlélődő életben egyaránt. A tevékenyek fokozódó nagylelkűséggel osztják szét magukat a külső munkákba, a szemlélődők pedig az imában és önmaguk feláldozásában. Egyikben is, másikban is ugyanaz a törvény hat. A szeretet soha nem rest. Szeretetem a terhem, mondja Szent Ágoston, súly, ami ellenállhatatlanul magával ránt. Ez az erős és hatalmas szeretet a Szentlélek ajándéka, aki ezzel a tisztulással arányosan felgyújtja a lelket. Ajándék, de megköveteli az ember közreműködését. Nagy tűzhöz is lehetne hasonlítani a szeretetet, amelynek, hogy ki ne aludjék, folyton új anyagra van szüksége. Ezek a lelkek is folyton szeretnék hordani a fát, csak hogy ez a tűz tovább éghessen. A teremtmény, nem törődve a nehézségekkel, küzdelmekkel vagy idegenkedéssel, nem utasít el semmit, mindenre vállalkozik abban a meggyőződésben, hogy a szeretet akkor igazi, ha fel tudja magát áldozni azért, akit szeret. Képes lesz az állandó szenvedésre, anélkül, hogy ebbe belefáradna. Mert amint Szent Ágoston mondja, a szeretet az összes nagy, súlyos és terhes dolgot olyanná teszi, mintha semmik és nagyon könnyűek volnának. A szellemnek itt akkora az ereje, annyira uralkodik a test fölött, és oly kevésbe veszi azt, mint amilyen kevésbé vesz valamely faj egy levelet. Ez jellemezte Szent Pál magatartását, aki szüntelenül örvendezett, hogy szenvedhet az evangéliumért. Lelkesen elfogadta, hogy Jézus kedvéért állandóan ki legyen téve a halálnak. Liziői Szent Terézt ugyanez a szeretet fűtötte, amikor cellája rejtekében hősies erővel és békével elfogadta, hogy fiatal élete fölemésztődjék a papok megszentelődéséért. A tökéletes szeretetnek van meg az a sajátos ereje, hogy képessé tesz bennünket saját örömeinkről való lemondásra, csupán azért, hogy örömet szerezzünk annak, aki szeret minket. Mert akármilyen nagy szenvedéssel járjon is valami, ha tudjuk, hogy Istennek örömet szerzünk vele, minden édessé válik. Ez a szeretet nem lehet az áldozattól annyira iszonyodó és annyira rest emberi természet gyümölcse. Egyedül Isten önti azokba, akik elfogadják a tisztulást. A Szentlélek gyújtja fel ezt az égő lángot, ami annál jobban átjárja a lelket, minél készségesebbnek találja, vagyis szabadnak mindattól, ami ellentétes a szeretettel. Amikor a szeretet már minden ellenállást legyőzött, minden salakot eltávolított, akkor fékezhetetlenül szétharapózik, és gigászi erővel ruházza fel a teremtményt. A szeretet lángja arra készteti, hogy kilépjen önmagából, és áttérjen egy egészen más létmódra. Ez annyira új, hogy még azelőtt rettegett a szenvedéstől, most szereti, és nagy erővel karolja át. Mint a halál, olyan erős a szerelem, nyíl a tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Amint lehetetlen, hogy elkerüljük a halált, épp úgy lehetetlen, hogy kivonjuk magunkat a szeretet ereje alól. Az isteni szeretet ugyanis hasonló a tűzhöz, ami bármihez ér, megperzseli. Akit egyszer megperzselt, megsebzett, az nem tehet mást, mint fenntartás nélkül átadja magát Istennek. A világon senkit úgy át nem járt az isteni szeretet, mint a Szent Szüzet. Nála jobban senki sem szerette Istent, és senki sem volt erősebb a szenvedésben. Ott állt a kereszt lábánál. Anya, aki önként jelen van fia borzalmas kivégzésénél. Látja, hogyan hasítanak testébe a szögek. Hallja a süket kalapácsütéseket, látja a tövissel koszorúzott fejet, amely hiába keres támaszt a kemény fán. Látja a felállított keresztet, az ég és föld között függő, szenvedéstől eltorzított, minden vigaszt nélkülöző fiát. Szívét tör járja át, mégis egész lényével megismétli azt a legyent, amit anyává válása boldog pillanatában ejtett ki. A szeretetben talál erőt, hogy felajánlja szeretett fiát hóhérai üdvösségéért. A keresztnél állva, Mária mellett lassan megsejtjük, milyen szeretet és fájdalom tette őt a vértanú királynőjévé. Miben is áll a szeretet ereje?
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Gyere Szent Lélek, szállj le rám, és töltsél el egészen. Nem csak benned van erő, és benned van élet, szerelmem drága Szent Lélek. Mert benned van erő, és benned van élet, szerelmem drága Szent Lélek.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 14. részét halljátok, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
14. fejezet. Húsvéti nyúlék új kutyája. Mikor Vazul elment hazúrról, surranó olyan hévvel kezdett dolgozni, mintha három macska hajtotta volna. Így történt, hogy mire dél elmúlt, az alagúttal elért odáig, ahová rendes munkával csak este 6 órára jutott volna el. Itt a nagy pillanat, gondolta szívszorongva, és csákányozni kezdte az alagút mennyezetét. Közben már maga elé képzelte a pincét, amelybe ki fog lyukadni. Haj, bizonyára találok ott néhány pókhálós palackot is, telve finom borral. Szavamra rám fér egy kis üdítőital. A csákány kőbe ütközött. Nehezen ment most a munka, de surranó összeszedte minden erejét, s egy-kettőre áttörte magát a feje felett húzódó kőrétegen. A sötét üregbe világosság szűrődött, ám legnagyobb rémületére hangokat is hallott.
Valami zarándok, mondta egy szelíd hangocska. Vajon miért nem az ajtó jött be?
Surranó összeszorította a száját, s a csákányt harciasan feje felett forgatva kimászott a lyukból. A lyuk körül a 9 nyúl gyerek ült. Surranó elhűlve kérdezte, hol vagyok?
A mi konyhánkban, felelte Ugorka udvariasan. Ha nem te jól elintézted, feltörted a szép fehér kőpadlót. Szerencse, hogy mami nincs itthon.
Botfülű, aki az üreg szélén gugolt, csendet intett.
Pszt! Valaki még jön ott alul!
A hirtelen beállt síri csendben hallani lehetett Hercsula macska hangját.
Vazul! Világosságot látok az alagút végén! Mit jelentsen ez?
Hercsula macska jön odalent! Makogott szörfülű.
Surranó elsápadt.
Pújtassatok el!
Rebegte. Feltépte az ajtót, s egy szökkenéssel a hálószobában termett. Tappancs gyorsan felfordította a konyhaasztalt, és lapjával az üreg fölé tolta. Az asztal csapóajtó módjára elzárta a nyílást. Most mind a 9-en rátelepedtek, mint valami tutajra. Hercsula macska alulról döngetni kezdte az asztallapját.
Húzzátok félre!
Nyávogta dühösen.
Vagy én fordítom félre veletek együtt, hogy csak úgy nyekkentek!
A kisebbek aggodalmaskodva pislogtak, de Fülezeng megnyugtatta őket.
Sose féljetek, úgysem tud bennünket felemelni.
Lent haragos fújás, morgás, köpködés.
Hozzátok ide a káposztaköveket meg a rézmozsarat, suttogta csupaláb.
Falánka hozzáfűzte.
És a te kiránduló bakancsodat, az jó sokat nyom.
Rágrág is megszólalt.
Együnk meg valamennyien egy-egy karé lekváros kenyeret, azzal is nehezebbek leszünk.
Lentről felhallatszott Hercsula macska hangja.
Vazul, hozd a feszítő vasakat, meg egy jó erős csákányt is.
Rövid idő múlva a feszítő vasak csörömpölésével együtt ismét hallani lehetett a hangját.
No, Vazul, most nyomd, most. Hurruk! Húrruk! Pű! Nyomd meg!
Az asztal veszedelmesen megingott. Mázolka le is lépett róla, a tűzhelyhez ment, és leemelte a mosogató vízzel teli fazekat. Oda cipelte a lapjára fordított asztalhoz, rátérdelt a közepére, s egy repedésen keresztül csorgatni kezdte Hercsula macska feje búbjára a gőzölgő forró vizet. Elhajított szerszámok csörrentek, futólábak dobbantak egyre távolabbról, azután csend lett. A nyúlgyerekek boldogan betódultak a szobába, és kiabálni kezdtek.
Surranó, hol vagy?
Surranó hangja folytottan jött a szekrény tetején lévő kalapdobozból.
Nem mondom meg,
hogy azután odaadjatok Hercsul a macskának?
Ilyet képzelsz rólunk? Kérdezte Ugorka megbántva. Különben is haragszunk Hercsul a macskára. Egyszer voltunk náluk látogatóban, és most mindenki előtt úgy fest le bennünket, mintha mi aféle vásott kölykök lennénk.
A kalapdoboz fedele lebillent, és surranó mászott ki belőle.
Hú, majdnem megfulladtam, cincogta panaszosan,
és ruhájáról valami fehér port vert le.
Abban a dobozban tartja mami a benaftalinozott téli fejkötőit, magyarázta Mázolka. Egyébként jó lenne, ha most még elbújnál valahova. Hercsul a macska esetleg visszajön. Legjobb lenne az üres kutyahol, mert oda a gyáva kandúr úgysem mer bekukkantani.
Kivonultak az udvarra, és surranó megfogadva Mázolka tanácsát, sietve elbújt az öreg kutyaholban, amely már évek óta üresen állott. Tappancs egy óriási sonkacsontot helyezett az ól elé. Mázolka pedig táblát akasztott rá ezzel a felírással.
Harapós kutya!
Szörgesd néha azt a vastag láncot!
Tanácsolta csupaláb. Kisvártatva nyikordult a kertajtó. Hercsula macska lépett be rajta, bal füle mellől hiányzott egy csomó szőr.
Na ti híresek! Szólt komoran. Hol rejtegetitek a zarándokot? Ide vele, ha eszem meg szőröstül, bőröstül!
Mikor a kutyaolban kuporgó surranó ezt meghallotta, félelmében annyira remegett, hogy a lánc, melynek egyik végét a kezében tartotta, csörgött és zörgött, akár a kocsi kerék. Hercsula macska megkökkent.
Mi az? Kutyátok is van? Azelőtt nem tartottatok?
Most kell a föld alatti folyosó miatt, magyarázta szörfülű. Azon át minden jöttment belopózhatna a házunkba.
És nagy az a kutya?
Ó, mit is mondjak, szóval akkora, mint egy...
No, én már megyek is, mondta Hercsula macska. Otthon várnak az ebéddel.
Izgatottan kisietett a kertből. Alig tűnt el széles, fekete feje a fák között, surranó kimászott az ólból, és meghatottan mondta.
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg nektek, amit értem tettetek. De most már én is megyek, mert nem szeretném, ha a mamátok itt találna. Mi is köszönjük neked a föld alatti folyosót, kiáltott Tappancs. Nagyszerűen lehet majd bujócskát játszani benne. És még ki sem kapunk érte, hiszen nem mi ástuk.
Hosszas búcsúzkodás után surranó kilépett a keskeny erdei útra, és csukjáját mélyen szemébe húzva, nekivágott az ismeretlen szigetnek. A föld süppedős volt a tavaszi esőktől. Mindenfelé csigák mászkáltak. Vékony kis kőrisfák között hatalmas tölgy magasodott. Széles törzsén ajtó, ablak. A nyitott ajtó küszöbén Lompos Lajos üldögélt Osonival. Mikor meglátták a bátortalanul közelgő surranót, rákiáltottak.
Hé, zarándok, tudsz-e kártyázni?
Hogy ne tudnék,
felelte surranó. Barátaimmal a keresztes pókokkal gyakran kártyáztunk a sekrestjében a nagy szekrény alatt. Régi könyvekből kirágtam a cifra kezdőbetüket, az volt a kártyánk.
Gyere harmadiknak,
hívta Lompos Lajos, és leengedett egy faágakból összetákolt létrát. Surranó nem mondatta kétszer, felmászott a mókusoduba. Lompos már osztotta is neki a halpikkelyre festett kártyalapokat. Egyfolytában játszottak, míg a fali óra kakukja éjfélt nem kiáltott. Akkor Osani letette a kártyát, és menni készült.
Én is megyek, mondta surranó illemtudóan, bár igazán nem volt hová mennie. Sose menjél, makogta Lompos Lajos. Aludj itt nálam. Holnap már korán reggel kártyázhatunk.
Surranó örömmel fogadta ezt az indítványt, elhelyezkedett a puha mohágyban, és sóhajtva gondolt arra, amiről kártyázás közben sikerült megfeledkeznie. Valamiképpen mégiscsak be kell jutnia a Hercsula házba. Elolvás előtt irigyen látta, hogy a mókus külön széket húzott az ágya mellé, s arra fektette bozontos farkát. Másnap reggel Lompos Lajos tejért ment.
surranó egyedül üldögélt az odúban, és a polcon sorakozó szép virágmintás magcsészéket nézegette. Egyszerre valami furcsa, percegő zajra lett figyelmes, ami egyre erősödött, aztán suhogássá vált. Az ablakhoz ment, és kikukucskált a függöny mögül. Ugyancsak megijedt, mikor egy borzas boszorkány pillantott meg, aki a fa körül sepregetett.
Ez hát a tolvaj, Fáni!
Nem is olyan csúnya, mint gondolta. És milyen szorgalmas! Felsepritán az egész szigetet. Csak ugyan, Fáni gondosan alásepert minden kis bokornak. Az arra mászó Csiga Csabáni nem is állta meg szó nélkül.
Ni csak, Fáni! Beházias lettél egyszerre! Vagy talán keresel valamit?
Egy kis termetű zarándokot, válaszolta Fáni harciasan. Leggonoszabb ellenségem, mert el akarja lopni jogos tulajdonomat, a jövőbe mutató tükröcskét. De én halálra keresem.
Surranó elhűlve húzódott beljebb az odúba. Fáni még egy darabig ott sepregetett a tölgyfa körül, azután elment másfelé. Mikor lompos megjött a tejjel, megreggeliztek és leültek kártyázni. Surranó szórakozottan játszott, és gyakran veszített is, szerencsére csak tavalyi madárcseresznye magban játszottak, mert egyre Fáni járt az eszében.
Micsoda arcátlan teremtés! Jogos tulajdonának nevezi vasorrubába tükrét.
Ám bár az is meggondolandó, hogy jövőbe látó tükörnek nevezte. Ha a tükör csak ugyaneféle varázsholmi lenne, sokat érne. Nagyon sokat. Vasorrubába erről nem tett említést. Lehetséges, hogy nem mindenben mondott igazat. Alkonyatkor lompos összeseperte a kártyát és Surranóhoz fordult.
Engem ma estére meghívtak egy baráti házhoz. Gyere el te is!
Surranó szívesen beleegyezett, mert mióta tudta, hogy halára keresik, nem szívesen maradt otthon egyedül.
Ott is kártyázunk majd? Kérdezte a mókust. Azt hiszem, inkább társas játékokat játszunk. Akkor elviszem a varázskönyvecskémet is. Vannak benne mókás varázslatok, amiken sokat lehet nevetni. Nagyszerű! Újjongott Lompos Lajos. Meglásd, milyen jól mulatunk!
Vidáman beszélgetve haladtak át az erdőn, a sziget északi csúcsa felé.
Hova is megyünk voltak éppen?
Érdeklődött Surranó. Lompos előre mutatott.
Látod ott azt a házat, amelynek ablakában lámpa ég? Oda vagyok hivatalos.
Nagyon barátságos, kedves népek lakják.
Téged is szívesen fogadnak majd.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 14. részével búcsúzunk tőletek, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Iciri-piciri kis macska. Volt annak két iciri-piciri kisökre. Rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri-piciri kis macska. Iciri barmocska, bejárja az iciri piciri kis erdőt, s nem leli az iciri piciri tekergőt.
Jaj!
Iciri-piciri kószálót, rátalál egy iciri
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kis